De én olyan vagyok, mint a viruló olajfa, Isten házában lehetek. Bízom Isten szeretetében, most és mindenkor. Hálát adok neked mindenkor, mert te munkálkodsz. Nevedben reménykedem, mert jó vagy híveidhez. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a mi Urunktól, az ő szent fiától. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 151. dicséretet. A 151. dicséret így kezdődik: Uram Isten, siess minket megsegíteni. A mindenható Istennek igéjét olvasom Lukács evangéliumából, a 22. fejezetből, a 31. verstől. Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. Ő erre így válaszolt: Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is. Jézus azonban ezt felelte: Mondom neked, Péter, nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor el nem tagadod, hogy ismersz engem. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy eléd jöhetünk a mai napon téged imádni, dicsőíteni, előtted magunkat megalázva, téged nagynak, tiszteletre méltónak vallani. Köszönjük, hogy bűnös emberek jöhetnek a szent Isten elé, és hogy Jézus Krisztusért valóban találkozhatunk is veled. Nem úgy, mint ítélő bírónkkal, hanem mint kegyelmes mennyei édesatyánkkal. Hálát adunk neked ezért a kiváltságért. Köszönjük, hogy népednek nevezel minket. Köszönjük, hogy vezetésedet, útmutatásodat ígéred. Köszönjük, hogy gondviselőnk vagy, aki előtt számon van tartva mindannyiunk élete egyen-egyenként. Hálát adunk neked azért, hogy irgalmas Istenünk vagy. Köszönjük azt, hogy közösséggé formálsz minket, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a neve összeköt minket, hogy az az áldozat, ami elveszi a bűneinket, közösséggé is teszi és kovácsolja a tieidet. Így köszönjük, hogy együtt lehetünk ma előtted. Te tudod igazán, hogy hányan és hány félék vagyunk. Hogy honnan jöttünk, hogy milyen sorsok, milyen életutak vannak mögöttünk. És most mégis együtt vagyunk itt, egy szívvel dicsőítünk téged, együtt éneklünk neked. Együtt imádkozunk, hogy szólj, hogy légy itt, hogy beszélj a szívünkre, hogy tisztítsd a hitünket, életünket, hogy taníts minket benned bízni, rád hallgatni, téged dicsőíteni és a legnagyobbnak kijelenteni ezen az egész világon. Urunk, könyörülj rajtunk! Tudjuk, hogy természetünkből fakadóan hajlamosak vagyunk a te igéd mellett elszaladni, anélkül, hogy ezt megemésztenénk, az életünkre alkalmaznánk. Olyan könnyen elfordítja a figyelmünket ennek a földnek, saját vágyainknak vonzása. Olyan sokszor könnyedén hűtlenekké leszünk te hozzád, és dicsőségedet meglopva magunkat tartjuk sokra vagy nagynak. Kérünk azért, hogy most hadd tudjuk alázatos szívvel hallgatni az igét és te hozzád fordulni. Köszönjük, hogy jöhetünk. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Isten bűnbocsátó irgalmát hirdettem az ige szavából. Gyermekeim, ezt azért írtam nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a mieinkért, hanem az egész világ bűnéért is. Amen. Isten dicsőségére énekeljük a 235. dicséretet. A 235. dicséretet minden versével énekeljük, első verse pedig így kezdődik: Hallgass meg minket, nagy Úristen! Thank you. Gyertek, könyörögjünk. Mennyi édesatyánk, tudjuk, hogy a te áldott szent lelkednek az ereje, az, amelyik az igét úgy jelenti ki számunkra, hogy az szíven üssön, hogy az megállásra késztessen minket, hogy elgondolkodtasson minket, hogy az elevenünkbe vágjon, hogy az életünket formálja, hogy megítélje a bűneinket, hogy megerősítse a hitünket, hogy tápláljon minket az örök életre. Kérünk a te lelked által, most munkálkodj bennünk. Magasztalunk téged a te mindenható bölcsességedért, hogy így láttad jónak, hogy az ige hirdetés bolondsága által mentsd meg a hívőt. Kérünk azért, hogy táplálj most minket, a te népedet, igéd által, lelked erejével. Amen. Istennek igéjét Pál apostol efézusbeliekhez írott leveléből olvasom nektek, a 6. fejezetből a 10. és 11. verset, valamint a 16. verset. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Kedves gyülekezet, a mai napon a felolvasott ige mentén szeretném folytatni azt a sorozatot, amit már alkalomról alkalomra egy ideje elkezdtem, amely végigveszi ennek a fegyverzetnek a különböző elemeit, amit fel kellene öltöznünk, amivel kellene harcba mennünk, küzdenünk, és szeretném a szokásos módon, ahogy eddig is tettem, nem a képekre helyezni a hangsúlyt, nem ezekből, nem ezek mentén levezetni ennek az igének az igazság tartalmát és valóságát, hanem megfogva azt a két bizonyos pontot, amit az elején fektet le az apostol, először is azt mondja, hogy ez Isten hatalmas ereje. Ez Isten hatalmas ereje, amire szükséged van, hívő ember. Abba öltöz fel. Abba merítkezz bele. Az legyen úgy körülötted, hogy hatással legyen az életedre. Az legyen úgy előtted, a szívedben, a tudatodban, hogy alkalmassá válj, hogy szembenézz és szembeállj az ördög a gonosz minden mesterkedésével. Tehát az első, amit tartsunk szem előtt, hogy ez Isten hatalmas ereje. Ez az, ami a hívő embernek a támasza, a fegyverzete, a védelme, ez az, ami a hívő embert képessé teszi arra, hogy a mindennapokban, illetve a különlegesen nehéz napokban is egyenlőképpen Isten dicsőségére tudjon élni. Tehát ma Isten erejéről lesz szó, annak egy bizonyos aspektusáról. Másodszorban szükséges elmondani azt, amit bevezetőként minden alkalommal elmondok a sorozatban, hogy ez az erő szükséges ahhoz, hogy a gonosz mesterkedései a sátán terveivel szembe menjünk. Igen, szükséges ezt látni, hogy a hívő ember, ha szeretné elfogadni, ha nem, egy lelki hadviselésben kell, hogy részt vegyen, hiszen lelkek örök üdvösségért zajlik itt háború, két hatalom között, Isten mennyei hatalma, és a gonosz erői és a sátán hatalma között, és nem vagyunk semleges terepen. Nem is vagyunk Svájc, hogy függetlenek legyünk, hanem ha keresztény emberek vagyunk, akkor Isten oldalán állunk, és őt képviseljük ebben a hadviselésben. Az ő ereje által állunk szembe mindazzal, ami embereket a kárhozatban akar tartani, mindazzal, akinek az a célja, hogy Istent az emberiség ne tisztelje, ne szeresse, ne hódoljon előtte, benne ne bízzon, hanem félredobhatónak, irrelevánsnak, feleslegesnek, sértőnek vagy bolondságnak tartsa azt a hitet, ami egyedül üdvözítheti az embert. A sátán a maga hatalmával, trükkjeivel és hazugságaival munkálkodik minden egyes társadalomban és kultúrában. Méghozzá úgy, hogy olyan intellektuális vagy vallási bástyákat építsen, amelyek miatt az emberek elfordulnak Istentől, vagy nehezebben, vagy nem ismerik fel őt. Éppen ezért szükséges, hogy lássuk keresztény emberként a helyünket ebben a küzdelemben, a helyünket ebben a világban, mint akik mindazzal szemben, amit sokszor a világ képvisel, meghirdessük Isten mindenható voltát, Isten teremtő voltát, az ember teremtett voltát, hogy meghirdessük azt, hogy az ember bűnös és megváltásra van szüksége, hogy képviseljük azt, hogy Isten méltó a dicsőítésre, a hódolatra, hogy az ember előtte leboruljon, és azt mondja, hogy te vagy a legnagyobb, mindenható, örök és igaz Isten, és rajtad kívül nincs senki más. Keresztény emberként kell odaállnunk, és azt mondanunk, hogy amit az Isten hirdet, az igaz, az valóság, és Isten igéje tükrében ez az egyetlen szükségszerű út az üdvösségre, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit. Ebben a kulturális helyzetben, ebben az élethelyzetben, amiben mi mindannyian vagyunk itt Magyarországon, látnunk kell azt, hogy a hit pajzsa, mint Isten ereje, hogyan alkalmazható, és hogy micsoda az igazából. Éppen ezért ma beszélni fogok először arról, hogy a hitnek mi a tartalma, és hogy a hitnek mi tulajdonképpen a természete. Először, mi a hit tartalma? A hit tartalma az az Isten önkijelentése, a Biblia. Mert hinni sok mindenben lehet. De olyan hit, amelyik tényleg meg is védi az embert és meg is tartja, az a Biblia kijelentésében kell, hogy gyökerezzen, abból kell, hogy merítsen, azt kell, hogy igaznak tartsa és elfogadja. Vagyis ez a hittartalom, ez azt a bizonyos megismerést jelenti, hogy a Bibliában magát kijelentő Istent megismerem, és amit róla megismertem, amit tőle megtudtam a Bibliából, azt igaznak mondom és igaznak tartom. A felolvasott lekcióválasztásom nem volt természetesen véletlen. Ebben a történetben látjuk, ahogyan Péternek elmondja Jézus, hogy mire számíthat. Először is elmondja neki, hogy a sátán kikért, hogy megrostáljon. Támadás van, jön, közeledik. Imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzon a hited. És akkor jön a Péter válasza, hogy Uram, én veled bármeddig elmegyek. Te csak ne izgulj ezek miatt, nem gond, nekem van erőm, van hitem, itt nem lesz semmi baj. Én börtönbe is, halálba is, bármit. És mondja neki Jézus, hogy dehogy Péter, dehogy. Háromszor fogsz megtagadni, nagyon rövid időn belül. És ennek több oka van, hogy Péter megtagadja Jézust. Sokszor azt szokták mondani, hogy azért, mert hogy kicsit szájhős volt, lelkes, hogy úgy mondta, hogy neki mindent jelent Jézus, de amikor meglátta, hogy az események tényleg elkezdenek megtörténni, akkor mégsem volt olyan bátor, mint hitte, hogy bátor. De ahogy én látom az igét, erről itt többről van szó. Péternek nem fért bele a hitébe, az Isten képébe, a Jézus képébe az, hogy Jézust le fogják tartóztatni, hogy meg fogják alázni, hogy el fogják ítélni és keresztre fogják adni. Amikor Jézus beszél a szenvedéseiről, és ez le van írva az evangéliumokba, akkor a tanítványok sose értik, hogy miről beszél. Nem értik, hogy miért mondja ezt. És Péter, amikor látja, hogy Jézus tényleg letartóztatják, és látja, hogy nem védekezik a perben sem, akkor megrendül a hitében, mert valami olyasmit hit Jézusról, és valami olyasmit nem hit Jézusról, amit kellett volna hinni, és nem kellett volna hinni. Vagyis ő azt remélte, hogy Jézus helyreállítja az izraeli földi királyságot, ő azt remélte, hogy Jézus rendet fog tenni, még ott a földi életében, és tanítványként követte, és lelkes volt, és azt gondolta, hogy ez mindent megér, de a Jézus képe nem volt teljesen az, mint aminek ő kijelentette magát. És az ilyen hitnek össze kell töretnie ahhoz, hogy megtisztuljon. És itt szeretném azt mondani először, hogy nem mindegy tehát, hogy mi a hitünk tartalma. És azt is szeretném elmondani, hogy ne ess kétségbe, hogyha csalódtál Istenben. Ha a hitedben hajótörést szenvedtél, hogyha megszomorodtál, hogyha valami nem fér bele, és emiatt nagyon-nagyon küzdesz, hogy mi az igazság, és hogy hogyan működhet az Istennel való kapcsolat. Ne izgulj, a hiba valószínűleg a te készülékedben van. Isten tökéletes, és nem hibázik, és amit ő akar adni nekünk, az teljesen megbízható és jó. Nagyon sokszor az a helyzet, hogy valamit úgy hiszünk Istenről, hogy ez nem a Bibliából jön. Nem az ő kijelentésére támaszkodva hiszünk valamit, hanem mert mi úgy képzeljük el. És az ilyen istenképnek szükségszerűen össze kell töretnie, de nem azért, hogy az ember kétségbeesésben maradjon, és hogy a hitét elveszítse, hanem azért, hogy ez a hit megújulhasson, meggyógyulhasson, újraépülhessen, erősebb és valódibb legyen, mint valaha korábban volt. Pétert Jézus megkeresi, és a három tagadás után háromszor kérdezi meg tőle, szeretsz-e engem azért, hogy meggyógyítsa azt, ami eltört, hogy helyreállítsa azt, ami megsérült. És aztán Péter hite és Krisztushoz ragaszkodása és Krisztus ismerete tisztább és erősebb lesz, mint valaha volt. Szóval először is, a hitnek a tartalma nem mindegy. Annak a tartalomnak a Biblia, a Szentírás, a kijelentés igaznak tartásából kell következnie, és azzal megegyezőnek kell lennie, mert az tart meg. Ha azt tapasztalod, hogy csalódtál Istenben, hogy valamit nehezen értesz, hogy valami nem úgy működik, ahogy szerinted kellett volna működnie, akkor fordulj bizalommal Istenhez, és kérd, hogy mutassa meg, hogy mi az igazság, és hogyha azt érted meg, és látod meg, hogy a te hitednek, a te Isten képednek kell változnia, akkor jól van úgy, az Istennél van helyreállítás, van megújulás a hitben. És végül a hit tartalma tárgyában mi az, amit tartalomként magunk előtt kell látnunk? Nem fogok nyilván mindent elmondani, csak néhány példát. A hit tartalma legfőképpen az evangélium üzenete. Az Úr Jézus Krisztus meghalt a kereszten, a mi bűneinkért, feltámadott, él és uralkodik, most fenn van a mennyben, és majd vissza fog jönni, hogy ezt a világot ítélje, aszerint, hogy az emberek mit cselekedtek, és mindenki ítélet alá esne, de azok, akik Jézus kegyelmében és áldozatában bíznak, azok ő érte felmentő ítéletben részesülnek. A hit tartalma továbbá az, hogy teremtő Istenünk van, mi az ő teremtményei vagyunk, hogy gondviselő Istenünk van, aki kezében tartja ennek a világnak a sorsát és útját, aki kezében tartja mindannyiunknak az életét, tudja, hogy merre járunk, tudja, hogy mi van velünk, tudja, hogy mi zajlik bennünk, hogy olyan Isten, aki szeret, ezt a szeretetét Jézus Krisztus kereszt halálában tette számunkra nyilvánvalóvá, nem érzésekben, hanem az ő keresztjében láthatjuk meg mindenkor, hogy ő bizonyosan szeret minket. Nem egy hangulat, hanem a Golgota igaz valósága. Az ő szeretetétől pedig, ahogy Pál a római levélben elmondja a 8. fejezetben, minket semmi és senki nem választhat el. Továbbá tartalom az, hogy a kapcsolat Istennel egy személyes kapcsolat, egy szövetség, ahol őt meg lehet ismerni, mint urat, ahol őt meg lehet ismerni, mint követendő személyt Jézus Krisztusban. Vele vagyunk kapcsolatban. Nem egy tanrendszert, nem egy vallást követünk önmagában, hanem egy élő személyt, akivel napi kapcsolatban vagyunk, ez Jézus Krisztus. Urunk, megváltunk és mesterünk, Istenünk, akit leborulva tisztelhetünk. Milyen a hitnek, annak a hitnek a természete? És itt szeretném arra felhívni a figyelmünket, hogy egyfelől bizonyos ismeret, amit fejjel igaznak tartunk. Igen, igaz. De nem csak ez, hanem szívbéli bizalom is. Az igaz hit szívbéli bizalom is, ami ennek a hitnek a tartósságát és működő képességét jelenti. Olyan szívbéli bizalom, ami azt mondja, hogy ez nem csak igaz, hanem működik a hétköznapi életbe. Ez nem csak igaz, teológiailag szép, kerek, igen, így van, egyetértek vele, hanem ebből akarok élni, hanem ebből lehet élni, hanem ez megoldás a problémáimra. Az a szívbéli bizalom, hogy rá is állok az Isten kijelentésére. Hogy nem azt mondom, hogy ez szép és igaz így önmagában, hanem azt, hogy így is akarok élni. Azt akarom cselekedni, amit ő mond, amerre ő küld. Mert az nekem jó lesz. Nem csak igaz, hanem valódi, megtartó erő. Vagyis bizalommal, teljes bizalommal ragadom meg azt, amit igaznak mondtam. A két komponens együttműködőképes. Tudom, hogy mire kell figyelnem, tudom, hogy mi az, amit igaznak kell fogadnom, tudom, hogy mi az, ami nekem jó, hasznos és számomra szükséges, és az a bizalom, amely képes ebbe kapaszkodni és eszerint élni, és erre ráállni, és ezt az élete középpontjába tenni. És talán hallották már sokan tőlem ezt a példát, ilyenkor az Isten gondviselését szoktam elővenni példaként. Tudom róla, hogy gondviselő Isten, és igaz, és ezt elfogadom, hogy így van. De amikor szívbéli bizalommal vagyok e felé az igazság felé, akkor megtapasztalom azt is, hogy nem kell mindent halálra szerveznem ahhoz, hogy higgyem, hogy jó lehet. Akkor nem kell fölhúznom magam, ha valami nem a terveim szerint alakul. Akkor nem kell aggódnom minden csipcsup ügy miatt, de még a nagyobb ügyek miatt sem, hanem lehet szabad a szívem Istenben bízni. Aki egy gondviselő Istenben hisz, és nem csak tudja, hogy igaz, hanem meg is éli, és bele is kapaszkodik, annak ez a hit orvosság lesz a félelemre, az aggodalmaskodásra. Sok bosszankodás helyett lehet nyugodtnak maradni, és békességet megőrizni. Mert tudom, hogy Isten kezében vagyok. És bízok is ebbe az egész szívemmel. Olyan erős a hit, amitek van, mint amilyen erős a bizalmatok abban a tartalomban, amit Istenről megismertetek. Ugyanígy működik a bűnbocsánat kérdése is. Tudom, hogy Isten megbocsájtotta a bűneimet. Ez igaz. De mégis, ha elbukom, vádolom magamat, és esetleg napokba, hetekbe tart, hogy Isten elé menjek, és azt mondjam, hogy megvallom a bűnömet, nem takargatom, vagy sokszor az ember kemény szívű, nem nevezi bűnnek a bűnt, pedig ha szívbéli bizalommal lennénk, ami megváltó Krisztusunk felé, akkor nem lenne szégyen bűnösnek lenni, hanem ó igen, Uram, te tudod, hogy az vagyok, esendő ember, hibázok, bűnöket követek el, legjobb napjaimon is, de a kegyelmedből élek. És nem lógatom a fejem állandóan, bár bánom a bűneimet. Örömöm van mégis a megváltó Krisztusomban, és kegyelemből élek. Nap mint nap újra. Mert nem csak ismeret, hanem szívbéli bizalom is, és ez a szívbéli bizalom teszi számomra nap mint nap igazzá, erővé, segítséggé, hatalommá azokat a teológiai dolgokat, amiket megtanultam hívő emberként. Szívbéli bizalom, hogy igen, Isten méltó arra, hogy én leboruljak előtte, hogy magasztaljam, hogy dicsőítsem. Ő a legjobb dolog, aki velem történt, és egy szerencsés ember vagyok, hogy Istent megismerhettem, hogy keresztény lehetek, ez kiváltság. Szívbéli bizalmam van felé, hogy amerre akar vinni engem, az a legjobb út, akkor is, ha nehéz, akkor is, ha fájdalom van benne, akkor is, ha gyász van benne, ha lemondás van benne, ha önmegtagadás van benne, akkor is a legjobb. Mert megismerve azt az Istent, aki megváltott engem, szívbéli bizalommal vagyok felé, hogy bölcsebb nálam, hogy tudja, hogy mire van szükségem, és hogy azok a mennyei célok és ígéretek, amiket kaptunk, azok igazak és valóságosak. Egyedül, ha szívbéli bizalom van a szívünkben, akkor fogjuk tudni az életünk problémáival szemben megállni a helyünket, keserűség és lázadás nélkül. Hit, amely ismeret, és hit, amely szívbéli bizalom is egyszerre. A szívbéli bizalomból egyébként engedelmesség lesz szükségszerűen. Aki Istent érdemesnek látja arra, hogy kövesse, hogy imádja, az hallgatni fog a szavára. Az engedelmeskedni akar majd, és miközben engedelmeskedik, Isten megengedi, hogy megtapasztalja, hogy mindaz, amit hittel és bizalommal elfogadott, az úgy van. És az engedelmesség által a hit egyre erősebbé válik. A meggyőződésem, hogy Isten az, akinek mondja magát, egyre erősebbé válik. A hálám afelé, amit ő tett velem, egyre nagyobbá válik. Az örömöm, hogy az övé vagyok, egyre intenzívebbé válik. És az életem hitvallássá válik, és világítani kezd. A sátán mesterkedése ezzel szemben az, hogy az embert meggátolja abban, és eltántorítsa attól, hogy Istent imádja, tisztelje, szeresse, és másokat erre buzdítson. Nehogy valaki megismerje őt, nehogy valaki megmeneküljön a kárhozatból. Az ő egyik nagyszerű fegyvere, amit nyugati kultúránkon alkalmaz, sőt, diadalra is vitt majdnem, hogy így mondhatnánk, a kételkedés kultúrája. Az intellektualitás mércéje a jó kételkedés. Aki mindent kételkedve vizsgál, és csak azt hiszi el, amit százféleképpen tudnak bizonyítani, és tökéletesen is jól, abban a kételkedés kultúrájában nagyon nehéz megismerni Istent, mert hozzá bizalom kell. És ha valami a kételkedésem tárgya folyton, abban nem igazán tudok hinni. Érdekes ezzel szemben az, hogy ha egy gyermek, egy kicsi gyermek kételkedve próbálna meg megismerkedni az élet alapjaival, az teljesen képtelenség lenne. Nem tudná megtanulni a nyelvet, nem tudná elsajátítani mindazt az alapvető dolgot, amire szükség van az élethez, amit a szülőktől tanul. De nem a kételkedés útján dönti el, hogy mi a helyes és mi nem, hanem megbízik abban, aki szereti és gondozza őt. Megtapasztalja azt, hogy a szülő szeretettel veszi körül és törődéssel, és erre automatikus reakciója a bizalom. Nagyon sok intellektuális kérdését az embernek a kereszténységgel kapcsolatban nem a kielégítő válasz rak rendbe, hanem az a tény, hogy megismeri Jézus Krisztust, mint megváltóját, sok kérdést feleslegessé tesz onnantól. Egyszerűen már nem fontos. Mert biztos vagyok abban, megismerve Jézust és személyes kapcsolatba kerülve vele, hogy ő jó, hogy ő rá van szükségem, hogy velem nagyszerű dolgokat tett, és hogy nagyszerű tervei vannak velem. A sátán módszere, hogy kételkedést szítson bennünk, hogy megtámadja a bizalmat, amit Isten felé táplálunk. Azokat a kérdéseket teteti fel velünk, hogy biztos szeret az Isten, ha szenvedsz? Biztos, hogy az üdvösségedet akarja? Ilyen bűnös ember is lehet az Isten előtt? Ha keresztény vagy és sokszor elbuksz, akkor biztos, hogy hitben járó ember vagy egyáltalán? Aztán könnyen rá akar venni minket arra, hogy mások felett ítélkezzünk. Hogy elfelejtsük, hogy kegyelemből van hitünk. És másoknál különbnek tartsuk magunkat azért, amit mi is ajándékba kaptunk. Hogy nehogy úgy legyünk más bűnösök felé, hogy azokat mentő szeretettel az Úrhoz akarjuk hívni. Helyette ítélkezünk, és magunkat különbnek tartjuk azért, amit mi is ajándékba kaptunk. Sátán sok módszerrel támad minket, hogy ne úgy működjön a hitünk és az életünk, mint ahogy Isten dicsőségére lehet. Aztán van egy másik csapdája, az az, hogy másban érdemes bízni. Először is megtámadja az Isten felé táplált bizalmadat kételyekkel, aztán pedig kínál alternatívákat. Érdemes másban bízni. Bíz saját erődben. Nincs szükséged Istenre ahhoz, hogy a hétköznapi dolgaidat megcsináld. Hát rendes szakképzettséged van, tudod, hogy mi a munkád, végre tudod hajtani. Nincs szükséged ehhez Istenre. Jó vagy önerőből. Csináld önerőből. Ha önerőből csinálod, még büszke is lehetsz magadra. És az jó érzés. Az ember ebből meríti alapvetően az értékességét. Valamit csináltam, jó, visszajelezték, hogy jó, értékes vagyok. Csak éppen a hívő ember nem így. A hívő ember Isten dicsőségére él, és amit kapott ajándéknak nevezi, és a dicsőséget visszaadja Istennek. A sátán arra akar minket rávenni, hogy másban érdemes bízni. És látjuk körülöttünk azt, hogy más kultúrák más Istent dicsőítenek. A mi kultúránk az embert dicsőíti, a szerelmet dicsőíti, a pénzt dicsőíti. A mi kultúránk sok mindent dicsőít Isten helyett, és mondja azt, hogy bíz benne. Ezeknek a csábítása felénk is ugyanúgy vonzásként működik, de hitből, aki Istent megismerve nemet tud mondani, aki szívbéli bizalommal éli meg, az lehet világító és hitvalló ember ebben a mai kultúrában. Aki azt mondja, hogy nagyobb és jobb van itt a pénznél, nagyobb és több és jobb van itt a szerelemnél, nagyobb és több van itt a földi boldogságnál, nagyobb és több van itt a földi egészségnél, mennyei ajándékok, és egy olyan mindenható Isten, aki érdemes mindenkor, minden erőnkre, időnkre, pénzünkre, aki érdemes rá, hogy őt kövessük, őt előtte hódoljunk, és őt dicsőítsük meg ebben a földi életben. Miért? Mert kijelentette. Miért? Mert nem csak tudom, hanem hiszem és élem is, hogy ez igaz. Ha ilyen hittel leszünk itt, mint gyülekezet ebben a bűnös városban Budapesten, vagy ebben az országban, ebben a magyar népben, amelyik konok, kemény nyakú, Istent nem keresi, ebben a nyugati kultúrában, amelyik azt vallja magáról, hogy túl van a kereszténységen, kinőtte, felnőtt és nagykorú lett, nincs szüksége Jézusra. Ha meg tudjuk mutatni nekük, meg tudjuk mutatni nekik azt, hogy kereszténynek lenni jobb, mint bármi másnak, akkor világítani fogunk. Amíg nem, addig csak nagyon limitáltan. Ha meg tudjuk élni, hogy kereszténynek lenni jobb, mint bármi másnak, hogyha meg tudjuk élni azt, hogy ez valóban megtartó erő, hogy Isten valóban méltó és érdemes a dicséretre, az engedelmességünkre, az áldozathozatalunkra, akkor világítani fogunk, és majd látják ők is ezt. Ez az evangélium, amely rajtunk keresztül szólhat hozzájuk. Jézus Krisztus megváltó és Úr, nála van bűnök bocsánata és olyan reménység, amely miatt Isten minden dicséretre méltó, most és mindörökké. Amen. Az ige hirdetésre felelve énekeljük a 479. dicséretünk első versét. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy elénk adtad Péter példáját, ahol Jézus elmondja neki, hogy imádkozott érte, hogy el ne fogyatkozzon az ő hite. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy te őrzöd a mi hitünket, légyen az bármekkora is, erős vagy gyenge. Köszönjük, hogy számíthatunk rád ebbe, hogy őrzöd a hitünket, és hogy növeled is azt. Kérünk, növeld. Hadd lássuk, hadd éljük azt, hogy nagyszerű veled lenni. Hadd éljük át, hogy amiről a fejünkkel sokszor nagyon jól tudjuk, hogy igaznak kellene lennie, az valóban igaz. Hadd éljük át, hogy a kereszténységben ott vannak a te kincseid. Hadd éljük át, hogy nincsen jobb dolog ezen a földgolyón, mint kereszténynek lenni. Köszönjük, hogy te vagy a mi Istenünk. Köszönjük, hogy te értékesnek látsz minket, és drágák vagyunk neked. Köszönjük, hogy ezt nekünk is megmutattad Jézus Krisztusban. Kérünk azért, hogy növeld ezt a gyülekezetet, mint hitben, mint létszámban. Hadd könyörögünk azért, hogy ébresztgesd református egyházunkat. Hirdettesd erővel és hatalommal a te igédet. Könyörgünk ezért a magyar népért. Adj, Uram, ébredést, hozzád fordulást, hogy megláthassa ez a nép, hogy bármely út, amely nem a te bölcsességed szerint való pusztulásba vezet. Kérlek azért, hogy adj ébredést ennek a magyar népnek. Köszönöm azt, hogy hozhatjuk hozzád a terheinket, hogy eléd jöhetünk gyászunkban, fájdalmunkkal, bűnökkel vívott harcainkkal, kudarcainkkal. És te nálad van vigasztalás, te nálad van békesség és megújulás. Hadd éljük át ezeket. Köszönjük, Urunk, hogy néha ugyan fájdalmasan is, de tisztogatod a mi hitünket, hogy az Isten képünk az megegyező legyen azzal, amit te kijelentettél a te igédben. Köszönjük, hogy végzed ezt a munkát bennünk. Legyél áldott érte. Köszönjük azt, hogy mindenkor fordulhatunk hozzád, kételyek között, vívódásokba, nehéz időkben és örömteli időkben egyaránt. Könyörgünk azért, hogy adj új éneket a szánkba, olyat, amelyik a te nevedet magasztalja és dicsőíti. Amen. Most egy csendes percben kiki vigye a saját imádságát az Úr elé. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus legyen és maradjon a mi gyülekezetünk őriző pásztora, most és mindenkor. Amen. Igehirdetésünk végére készülve, Isten tiszteletünk végére készülve énekeljük a 479. vagyis a már megkezdett dicséret második versétől kezdve a negyedik verséig az összessel. A második vers így kezdődik, hinni taníts, Uram, kérni taníts. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti veletek. Amen.